Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit szeretettel, sok kedves régi ismerős arcot láttam, üdvözöltem sok mindenkit, de vannak ismeretlenek, és szeretettel köszöntök mindenkit, Szabó Attilának hívnak. A 8 alapelv, amiről majd szeretnék beszélni két alkalommal, az életemnek meghatározó nagy tapasztalata, tulajdonképpen ez segített engem át egy nagy válságon, amikor az életem egy nagy kátyúba került, és úgy éreztem, hogy egy összeomlás határára jutottam, úgy 10 évvel ezelőtt, és hogy mégsem az történt, gondolkodtam, hogy mi lehet az oka, és hát az volt az oka, hogy ezt a 8 alapelvet elkezdtem gyakorolni, előtte 2 évvel. És ez nekem nem pusztán elv, nem pusztán tudomány, és nem is csak gyakorlat, hanem sokkal több annál. Én tényleg úgy érzem, hogy az élet, életmentő. Életet tartalmaz, aztán sok szempontból utána néztem ezeknek, jó magam a Biblia alapján fedeztem fel, és ismertem meg, de tudományosan és alaposan utána néztem, mert érdekelt biológia szakos tanár lévén, és hát messze menőkig megerősítette a tudomány ezeket az alapelveket. Sőt, nemrég került kezembe Csalami László jóvoltából egy Egyesült Államok Szenátusának a tanúsítványa, vagy hogy is fejezem ki, egy oklevele, vagy egy nem tudom milyen levele, nehéz meghatározni pontosan mi ez. Ebben írják le a legfőbb orvosi, egészségügyi szakértők az Egyesült Államokban, hogy mivel abban az országban, illetve államokban hasonlóan a mi kis hazánkhoz a szív- és érrendszeri betegségekben halnak meg a legtöbben, kerestek olyan gyógymódokat, amelyek a leghatékonyabban segítik a gyógyulást, illetve a legjobban megőrzik az egészséget. És a Vímár Intézetnek ezt a 8 alapelvét külön kiemelték, és erről szólt ez a levél. Majd be is mutatom, amikor a táplálkozásról beszélek, hogy ez a leghatékonyabb módszer közül való, amit itt majd ismertetni fogok. Nagyon nehéz erről röviden beszélni, hiszen ez a 8 alapelv egy életen keresztül gyakorlandó, elsajátítandó, követendő és rengeteg tapasztalattal a gyakorlás közben megajándékozó alapelvek, gyógymódok, orvosok, így is lehetne mondani. Tulajdonképpen lelki és fizikai alapelvek. A kettő fő lelki alapelve a nyugalom, lelki nyugalom, Istenbe vetett bizalom. Ha hívő az ember, ha nem hívő, akkor is tényként bebizonyította az orvostudomány, hogy a lelki állapot egyenes arányban van az egészséggel. A pszichoszomatikus betegségek kérdésköre ez. A gondolkodásmód, az érzések, a képzelet, az akarat, a beszéd használata, olyan folyamatokat indít el az agyban, a hormonrendszerben, idegrendszerben, emésztésben, és sorolhatnám az összes szervet, amelyek gyógyítóak, amennyiben pozitív módon állunk a dolgokhoz, hittel, bizalommal, nyugalommal, aggodásmentesen, örömteljen, vagy pedig negatív hatást gyakorolnak, hogyha félelemek, aggodalmak, bűntudat, önvád, gyötör. Rendkívül jó könyveink jelentek meg ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, majd fogom is ajánlani. Az a Csodálatos Öngyógyító Képességet című könyv most jelent meg néhány hete. És sok más egyéb irodalom is. Tehát a lelki alapelvek, a lelki nyugalom, Istenbe vetett bizalom. És a második pedig a mértékletesség, önuralom, ami rendkívül fontos, hiszen óriási nagy hajlama van az embernek természettől fogva, hogy túlzásokba essen. Vagy túl csináljon valamit, vagy alul csináljon valamit, hogy így mondjam, túl sokat tegyen, vagy túl keveset tegyen, vagy túl sokat pihenjen, vagy túl keveset, túl sokat mozogjon, vagy túl keveset. Nem akarom végigmondani, mert mindegyiknél így van. De hogy pont mi a közép? Pont mi az, ami arány és egyensúly? Ez irtozatosan nehéz az embernek megtalálni. Nem is lehet a saját erejéből, hanem segítségre szorul. Meg kell ismerni azt a mértékadót, aki tényleg meg tudja mondani, meg tudja mutatni, hogy mi az, amit érdemes követni. Kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, mondja a 37. Zsoltár. Tehát ilyen egyszerűen fogalmaz, hogy ami rossz, amiről megtudjuk, hogy rossz, és tényleg rossz, azt kerüljük. Olyan egyszerű ez, hogy szinte lehetetlen betartani, nem? Mert sokan mondták, hát mit kell ezen, ebből nagy tudományt csinálni? Kérdezte valaki, egy ember, aki pont egy káros szenvedjének volt a szokása, és azt mondtam, megkérdeztem utána, akkor miért teszed ezt? Pedig tudjuk, hogy rossz. Ugye? Tehát a tudás kevés. Ezeket az elveket is, amiket majd elmondok, ezeket megismerhetjük, de önmagában ez semmit nem fog segíteni, csak akkor, ha gyakoroljuk. Aztán vannak a gyakorlati alapelvek, napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás. Ezek olyan egyszerű gyakorlati alapelvek, amelyekről meggyőződésem szerint, ha nem tudnánk semmit, csak egyszerűen a testünk közérzetét, a természet diktálta, adta lehetőségeket megélnénk, ha érzékeny lenne a testünk, és nem tombult volna el, meg a lelkiismeretünk, akkor ez automatikusan következne. Ekkor érzi jó magát az ember. Most épp kint voltunk olasz-francia hegyekben 2 hétig körülbelül, sátoroztunk a fürdés, egy 5 fokos patakban történt, naponta 20-30 kilométert mentünk, abból felét hegynek fölfelé általában, magas hegyekre, 2-3 ezer méteres hegyekre, és hát az étkezés, az alvás, mindkint a természetben és más egyéb szükségletek, ez mind külön küzdelem volt. Nem is gondoltam volna azért, hogy az ember megmosakodjon, körülbelül 1 órát kell teljesítenie. 500 méter le a patakhoz, utána keresni egy helyet, ahol meg lehet fürdeni, utána vissza 500 méter, az evés, a másnapra készülés. Szóval nagyon-nagyon jó volt megtanulni azt, hogy a lefekvés például mibe kerül, ha kint vagyunk a természetben, hogy kell lefeküdni, biztonságosan aludjunk. De óriási hatást gyakorolt rá, mert közel voltunk a természethez, és 2 hétig kint voltunk a szabad levegőn és a napfényen. Gyönyörű tájban. Az ember gondolkodásmódja, lénye átrendeződött. Na de hát induljunk el, ebből most ma 4 gyakorlati alapelvet szeretnék ismertetni, persze nagyon röviden és vázatosan, hiszen mindegyik alapelvről külön előadásunk van ezen a CD-n, tartottam Győrben többfelé, és ennek egy összefoglaló előadása ez a CD. Mindegyikről van egy 90 perces előadás, hát nekem egy alapelvről 5-10 percen van, hogy beszéljek, tehát nagyon nehéz ezt így most elmondani, hogy mi is lehet benne. Erről könyveket írnak, én is írok egy könyvet, már évek óta nehezen készül el, de hát azért csak készülget. Ezt meg lehet vásárolni, ezt a CD-t. 500 forintba kerül nálam is, illetve a Magnós pultnál kint. Hát induljunk el, a napfény alapelve. Az első, nagyon nehéz erről a nagy áldásról beszélnünk, a napfényről, mert maga a nap jelenléte is, csak így futni fogok néha a képekkel, olyan csodát rejt magában, ami elgondolkodható. A Földtől való távolsága, a melegítésének az ereje, a tömege a napnak és a Földnek a tömege, a nehézségi erő, a forgási sebesség, és nem akarom hosszan sorolni, még 20 ilyen dolgot el lehetne mondani, annyira beszédes önmagában, mintha a nap a gondozónk lenne, és mintha az anyja lenne a Földnek. Ha nem úgy forognánk a nap körül, ha nem olyan lenne az elliptikus pálya, akkor az évszakok, a napszakok nem úgy alakulnának, és nem élhetnénk a Földön, de pont abban a szűk sávban van minden, hogy élhetünk. És a nap energiája, ereje élteti ezt a Földet, ezt így ki kell mondanunk. Mozgatja, élteti a növényvilágot, a tengert, az évszakokat. Hatalmas nagy hatása van a napnak a Földre, és ezt persze észrevették már mások is, az összes nagy kultúrában felfedezték, és hát mi elkezdték tisztelni a napot, mint Istent, hát persze, azért nem kell Istenként tisztelnünk, hogy a napnak a csodáit érzékeljük, de rengeteg mindent tapasztaltak az emberek, és én itt csak futó szalagszerűen mondhatom el, röviden és velősen, hogy szinte minden életfolyamatra pozitívan hat. A legsúlyosabb betegségeknek kiváló gyógyszere a napfény. Megfigyelték, ahogy az északi népektől lefelé megyünk a déli népek felé, a mediterrán vidék felé, egyre kevesebb a betegségek száma és a súlyos betegségek száma, például a rákos megbetegedések, szív- és érrendszeri betegségek, pszichés betegségek, és nem tudták mással kapcsolatba hozni, mert nagyon sokszor a táplálkozás hasonló, mint a napfény jelenlétével. Ezt már a Biblia is ismeri, 3500 évvel ezelőtt írja Salamon, hogy mi édes a világosság, és mi jó szemeinkkel nézni a napot. Hát igen, nem kell senkinek bizonyítani, hogy milyen egy nyári nap, és egy téli, borongos, napszakos időszak, ugye? Óriási különbség. Az idegrendszerünkre, a vérkeringésünkre hat, a csontunk kialakulására, erősödésére, a D-vitamin képzést segíti, a sárgaságnak a gyógyszere, az immunrendszert erősíti, a magas vérnyomás leviszi, az alacsony vérnyomást normalizálja, a vércukorra, a koleszterin szintre hat. Nagyon-nagyon sok mindent lehetne elmondani. Az egész szervezetnek a megújítója, újjáteremtője, gyógyítója a napfény. Mértékletesen. Ugye nem úgy, hogy elmegyünk az egész évi nap nélküli világból, egy mediterrán világba, és akkor kifekszünk a tűző napra órákon keresztül, ugye ezt leégünk, mint a vörös pecsenye. Hát nem erről van szó, hanem szép fokozatosan, rendszeresen a nap áldásával élhetünk. Itt csak néhány érdekességet hagy emeljek ki. A D-vitamin jelentősége, hiszen a D-vitamin elővitaminját képezi a napsugárzás a bőr alatt, a koleszterin szintet csökkenti, a csírákat, a betegségeket, bőrbetegségeket gyógyítja, a csírákat megöli már, mint a káros baktériumokat. A levegőt, igen, például nagyon fontos jelenség, hogy a napfény hatására az agyalapi mirigy, a hipotalamusz és a tobozmirigy, és az agyi ideközvetítők működése is befolyásolható. Furcsa módon a koponyánkon keresztül, a szemünkön keresztül a fénynek az ereje olyan hatású, hogy folyamatokat indít el, pszichés folyamatokat is, és fizikai folyamatokat, többek között a melatonin termelést serkenti a tobozmirigyben, és az egész éjszakai melatonin termelést mélységesen befolyásolja a napfényen eltöltött órák számához képest. És éjszaka is, hogyha ami a melatonin leginkább sötétben termelődik, akkor nem érdemes felgyújtani éjszaka, amikor megyünk ki vécére a lámpát, mert akkor leállítja a fény a melatonin termelést. Például ez is egy érdekes jelenség, gyakorlati dolog. A melatonin pedig egy olyan csodálatos anyag, ami az egész szervezet megújítását, gyógyítását segíti, lassítja a rák növekedését és terjedését. Minél többet tartózkodunk napfényen, annál jobb az éjszakai pihenésünk és alvásunk. A bőr egészsége a napfénnyel szoros kapcsolatba vonható. Bizonyos gyógyszerek napérzékenységet váltanak ki, például a tetraciklin. Ekkor figyelni kell a napozásra. Megfigyelték, véletlenül jöttek rá, aztán azóta tudatosan alkalmazzák, hogy a sárgaság az újszülötteknél fényterápiával gyógyítható. Egyik nővér egyszer véletlenül kinthagyta a sárgaságban szenvedő gyermeket a napfényen, és elment más tenni-venni, és a többi sárgaságban szenvedő gyermek közé visszatette, és az a gyermek meggyógyult. És nem értette, hogy miért, aztán visszaemlékezett, és nem tudta másra kapcsolni, csak a napfénnyel, és így is van. Azóta ilyen napfényt utánzó sugárzással gyógyítják a sárgaságban szenvedő újszülötteket, és sok-sok mindent lehetne elmondani. Nem kívánom hosszan ezt ecsetelni, mert sok mindent kell még elmondani. Ionizálja a levegőt a napfény, ezért arról az oldalról szellőztessük a szobánkat, amely a nap sütötte rész, mert a 4 negatív, 5 pozitív ion egyensúly aránya a levegőben az oxigénnek az oxigén molekula negatív ionná válik, a széndioxid molekula pedig pozitívvá. És ennek a megfelelő aránya a legegészségesebb a szervezet számára. Minden zárt térben ez az arány elmegy a pozitív ionok irányába. A függönyök, a por, stb. A berendezési tárgyak, az ápadott levegő pozitív irányba viszi el az ion egyensúlyt, ennek következtében fejfájás, rossz közérzet, rossz anyagcsere működés, stb. Lép életbe. Viszont a napfény ezt megoldja, hogyha napsütötte levegőt szívunk be. Nem beszélve arról, hogy a napfényben lévő különleges sugárzás a baktériumoknak, vírusoknak a DNS-ét kettémetszi, elpusztítja. Tehát ezért a ruháinkat, törölközőinket, ágyneműinket vigyük ki a napra. Fakuljon ki, nem baj, a függöny is, de a nap érje, mert a napnál nagyobb gyógyító alig van. A szívet is segíti, mint vérnyomás segíti, immunrendszert fejleszti. Csak akkor ráncosítja a bőrt a napsugárzás, ha a szövetek nem telítettek vitaminokkal. Ha sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk, és a bennük lévő C-vitamin telíti a szervezetet, akkor a szabad gyökök kialakulását és az öregedést is gátolja a napfény. Egy természetes napvédő, ami mindkét típusú sugárzástól véd, könnyen elkészíthető porított C-vitamin és víz 10%-os oldatából. Ennél is többet tesz, megvéd minket az UVA és B sugarak okozta leégés kapcsán kialakult bőrráktól, és egyidejűleg az egészségtelen bőrántalmakat is meggyógyítja. Nagy kérdés, tudom, hiszen mindig ezt kérdezik meg, és jogosan, hogy vajon mi a helyzet ezzel a bizonyos napfény és a rák kérdésével. Jogos a kérdés. Jó néhány szakirodalmat elolvastam, és egyértelműen az rajzolódott ki ebből, hogy elsősorban a többszörösen telítetlen zsírok és a koleszterin közvetlenül a bőr alatt oxidálódik, akkor ez az elsődleges oka a bőrrák kialakulásának. Tehát a táplálkozással függ össze elsősorban a bőrrák kérdése, és másodszorban a leégés, hogyha kipirosodik a bőr, hogyha megég a bőr, ha túlnapoztatjuk, tehát mértéktelenek vagyunk, és a kettő együttese hosszú távon ezt a veszélyt hordozza magában valóban. De ez elkerülhető azzal, hogyha a zsírpárnáinkat csökkentjük, az étrend rostartalmát növeljük, és antioxidánsokat fogyasztunk, olyan növényeket, amelyekben A-vitamin, C-vitamin, szelén és E-vitamin van. Valójában azonban a napfény védelmez bennünket a testben máshol előforduló rákos elváltozásoktól. A Gyucsipász Intézetnek a főorvosától kaptam ezt a bemutatót, amiből kiemeltem ezt a részt, csak hogy lássuk a valós arányokat, hogy mennyire félünk és rettegünk a napfénytől, hát íme nézzük meg, ezt a Döntő Bizonyíték című könyvből idézi, hogy az Egyesült Államokban a napsugárzás miatt kialakult bőrrákok, halálos bőrrákok 2000 körülbelül, 2000 számban. A napfény 138 ezer halálos rákos betegséget előz meg, vagy gyógyít meg. Emellett még újabb 30 ezer emberen segítene, amennyiben mértékletesen és rendszeresen élnének a napfénnyel. A 2000 a 168 ezerhez az arány. Káros a napsugárzás? Mennyire káros? Mértékletesen. Ugye, mert itt, tehát ebből, ugye, ebből az adatból azt tudjuk leszűrni következtetésként, hogy jobb napozni, mint nem napozni. De mértékletesen. Fokozatosan 5 perc, 10 perc, stb. Tegyük ki a testünket napfénynek, egészen elmehetünk a 2 óráig. Természetesen józan ember nyári időben nem hozzászoktatott bőrrel déltől délután 3-ig nem napozik. Ugye, hát ez természetes, de ha valaki például vannak benszülöttek, akik egész életüket kintöltik a napon, és reggeltől estig napon vannak, nekik semmi problémát nem okoz, mert hozzászokott a bőrük. Tehát ez nagyon fontos, mert megjegyzem, hogy ha egy nap annyit napozunk, hogy 10-15 percig egy tenyérnyi nagyságú felületen vagy arcunkat éri a napfény, ez elég ahhoz, hogy a napi D-vitamin mennyiséget előállítsa a szervezet, és segíti a szervezet működését. Téli időben, amikor nem süt a nap, felhős az idő, akkor is ér bennünket a napfény, de akkor egy órát kell kint lennünk szabad levegőn, hogy az arc felületünket érje a napfény. Fürdőruhában 1 perc is elég, napi szinten. De hát persze élvezzük a napfényt, és kitesszük magunkat ugye a hatásának. Tehát nagyon sok mindent lehetne erről elmondani. Nem kívánok ebbe belemenni, beszélgetésnél visszatérhetünk rá, láthatjuk a különböző bőrrák típusokat. A melanóma a legveszélyesebb, azért ritkán fordul elő, de nagyon veszélyes. Valóban könnyen áttétett képezés, halálos veszedelem lehet, de ha ezekre figyelünk, amit elmondtam, akkor például 750 ezer diagnosztizált pikkelyes és alapsejtű rákból csak 2100 válik, tehát kevesebb, mint 1% halálos kimenetelűvé. Tehát a pikkelyes és alapsejtű bőrrák az nem annyira veszélyes, mint a melanoma. De nem szeretnék tovább ebbe belemenni. Azt ajánljuk, hogy éljünk a napfény áldásával. Rendszeresen tegyük ki a bőrünket a napozás áldásának. Lehetőleg egy órával evés előtt és egy órával evés után viszont nem ajánljuk, mert befolyásolja az anyagcsere forgalmunkat, energiaegyensúlyunkat és nehezíti az emésztést. Napszemüveget indokolt hordanunk, de csak tényleg szélsőséges viszonyok között, amikor a homok, víz vagy hó közelében vagyunk, de általában nem ajánlott. Pont azért, még a szemüvegeseknek is le kell venni a szemüvegüket, amikor napoznak, ha lehet, hogy a retinát, a szemet, a szemhéjat, a szem környékét érje a napfény, mert rendkívüli pozitív hatása van, és a melatonin termelést ezt is befolyásolja. Ne aludjunk el napon. Így keletkeznek a komoly felégések. Azt tanácsoljuk, hogy ne használjunk napolajat. Egyrészt, mert általában olajos felvívőt tartalmaznak, és pont az történik, ami a legrosszabb, hogy az olaj, a zsiradék oxidálódik a bőrfelületen, és pont ez az egyik veszély. Helyette inkább széles karimájú kalapot használjunk, vagy sapkát, és hosszújú inget, vagy árnyékos helyre menjünk, így védekezzünk a nap káros sugárzása ellen. Ez az egész naptej mizéria megint üzlet, és nem igazán tudjuk ajánlani, mert nagyon káros lehet a szervezet számára. Még egy tanács, ha felégtünk, használjunk jeget, vagy 1%-os alumínium szulfátot tartalmazó jeges borogatás is hasznos lehet. Patikában kapható, tehetünk hozzá jégkockákat, hogy hideg maradjon, de különben aloe vera levelet, illetve annak a levélnek a géljét, ha kiengedjük és elkenjük a bőrünkön, ahol esetleg megégett, rendkívül gyorsan és szépen gyógyítja. Hát sok-sok mindent lehetne még elmondani, de át kell térnünk a következő alapelvre, a levegő áldására, a levegő és a helyes légzés áldásáról is néhány szót szeretnék szólni. Szeretném megemlíteni, hogy mindegyik alapelv mögött van egy csodálatos nagy lelki üzenet is. Enélkül nem is lenne teljes. Erre most nem térnék ki, mert az időkorlátunkban ez nem fér be, de az utolsó alapelvnél, a víznél azért szeretnék egy kis hangosított diavetítéssel majd egy kis kóstolót adni ebből a világból, mert ez rendkívüli világ. A napfény például, a világosság, a fény jelképe annak a nagy igénynek az ember részéről, ami nélkül nem lehet igazán élni. Mi édes a világosság, mi jó szemeinkkel nézni a napot. Nap és pajzs az Úristen, mondja a Biblia, az Isten személyét a napfény világosságával hozza kapcsolatba, ahogy melegít, ahogy körülölel, ahogy a fényével megvilágítja a dolgok értelmét, ahogy áttekinthető és szabad és tisztít és gyógyít és fertőtlenít és az egész lényünket és testünket regenerálja, újjáteremti, élteti, energiát ad, és sorolhatnám, pont ilyen az Isten az ember számára. És aki ebben a napfürdőben sütkérezik, az gyógyul. Lelkileg is és fizikailag is. A levegő, a helyes légzés rendkívül fontosságú alapelv. Talán azért beszélek ezekről így először, mert talán ha a fontossági sorrendet a gyakorlati szempontból nézzük, akkor azt hiszem, hogy napfény nélkül egy-két perc múlva jégé válna a világ. Nem is élnénk. Talán néhány percig meg vagyunk levegő nélkül, ugye? De ahogy Koncz Zsuzsa mondja egyik énekében, csak az első néhány perc nehéz. Utána meghalunk. Táplálék nélkül mennyi ideig vagyunk meg? Én hallottam valakiről, aki 100 napig is böjtölt. Egyszer. Persze, de Jézus 40 napig böjtölt. Mózes, sokan böjtöltek 40 napig, én is ismerek embert, aki böjtölt 40 napig. Tehát 40 napig is megvagyunk. Nem azt mondom, hogy ez a fontossági sorrend, de azért jelzi azt, hogy mi meg szoktuk fordítani a szempontot. Hát persze miért, mert szeretjük a pocinkat, ugye, a hasunkat és a finom ételeket, de sok ember, sok idős ember, aki mondjuk nem olyan jól táplálkozott régen, ugye, sokszor halljuk ezt az összehasonlítást. És mondta, hogy megette ezt, meg megitta azt. Igen, de egész nap napfényen volt, egész nap mozgott, és jó levegőt szívott. Ugye? És dolgozott. És izzadt. És lefeküdt este a tyúkokkal, és felkelt a nappal. Ezek nagyobb hatóerejűek. Nem mellékes a táplálkozás, sőt, nagyon fontos, hiszen erről is sok mindent el fogunk mondani, meg el is hangzik, de azért ne feledjük el, hogy szüntelenül lélegzünk. Táplálkozni nem táplálkozunk szüntelenül. A levegőnek óriási hatása van, jó légzéssel pedig csak úgy élhetünk, hogyha helyes a tartásunk. Minden gyermek, csecsemő jól lélegzik, amennyiben hát nem született valamilyen vele született problémával, hasi légzéssel, majd bemutatjuk holnap reggel, megnézzük, hogyan lehet hasi légzéssel lélegezni, szinte mindenki elfelejti. Ilyen ülés közben, mint ahogy például most ültök, nem is lehet hasi légzéssel lélegezni, tehát eleve már rosszul lélegeztek, de ezt nem bántásként mondom, hanem csak törvényszerűségként. Csak egyenes tartással lehetne helyes hasi légzéssel lélegezni. Különben az ember közép légzéssel lélegzik, amivel a tüdejének csak a középső régiójáig hatol be az oxigén. A legrosszabb légzés, amikor még be is görnyed az ember, hasi légzés sincs, közép légzés sincs, akkor itt a felső részén a tüdő csúcsán valami kis légcsere. Pár deci levegő a 4-5 literes tüdő helyett, tüdőfelszín helyett kószál ott a tüdőben. Hát a oxigén nélküli világ a betegség világa a testünkben, ugye? Mondhatnám így. Ezért újra és újra a helyes légzés a helyes tartással együtt működik. Itt hoztam nektek egy tornát, reggeli tornát, el lehet vinni, és a tartás és légzésjavító tornát, ha érdekel benneteket, be is mutatom, és lehet gyakorolni, hogy hogyan tudjuk a tartásunkat megjavítani, hogyan tudunk helyesen lélegezni. Nem bonyolult, egyszerű dolog, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz helyre kell állítanunk a tartás javító izmainkat, a hátizmainkat. Meg kell tanulnunk a fejünket felemelni, a mellkasunkat domborítani, a vállunkat hátrahúzni, egy picit a farizmainkat megfeszíteni, a hasunkat behúzni, hogy a helyére kerüljenek a dolgok. Úgy tudjuk leellenőrizni, hogy milyen a helyes tartás, hogyha odaállunk egy fal mellé, a sarkunkat nekitesszük a falnak, a fenekünket, a hátunkat és a fejünket. És az egyenes tartás. Még talán egy kicsit a vállunkat is közelíthetjük, ugye? Ezt a tartást kellene elnyernünk ahhoz, hogy a levegő légzés áldásaival éljünk, mert minél többet, mélyebbet lélegzünk, annál több oxigén jut a szervezetbe, és az oxigénnek olyan hatása van a szervezetre, amit körülbelül napfényhez hasonló. Az utolsó sejtjeinkig elhat a pozitív hatása. Az oxigén segítségével égeti el a tápanyagot a szervezetünk. Az oxigén pusztítja el a baktériumokat, a vírusokat. Az oxigénnel telített közeg a szervezetben, az éltető közeg, az oxigén lugosítja a szervezetet. Légzéssel lugosíthatjuk a szervezetünket, hogyha a kilégzés fázisát elnyújtjuk, ugye a széndioxidot lélegzünk ki nagyobb mennyiségben, és ez a széndioxid a savas hatású. Az oxigén pedig a kilégzés fázisában, ha elnyújtjuk, tehát mondjuk 5-egységig belégzünk, 10-egységig kilégzünk, akkor hosszabb ideig távozik a széndioxid a szervezetünkből. Olyan légzés is van, kipróbálhatjuk majd reggel, hogy teljes erővel kilélegzünk, teljesen összegörnyedünk, elzárjuk a légutunkat, mintha beélegeznénk, de nem lélegzünk be, hanem kihúzzuk magunkat, egy óriási vákumszerű érzésünk támad, mert nem lélegzünk. Kicsit tartjuk ezt ki, nagyon nehéz. Tehát megint kiélegzünk. És megint nem lélegzünk be, megint csinálunk egy. Szóval háromszor megcsináljuk, és furcsa módon mindig tudunk kiélegezni utána. Na hát ez aztán, hogy úgy mondjam, saftalanítja a szervezetünket, utána meg nagy mély légzések. Csodálatos hatásúak. Emlékszem rá a főiskolás koromban, amikor a többiek lementek a hosszú fárasztó előadások után kávézni, üdítőzni, cigarettázni. Én kinyitottam az ablakot, mert már akkor tudtam, hogy az oxigénnek milyen hatása van. Teljes mély kilégzés után 10 mély légzést végeztem egyenes tartásra. Mintha újjászülettem volna.